Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. április 18-án sugárzott Politikamentes beszélgetések című műsorát. Jeszenszky Géza, akkor hivatalban lévő külügyminiszterrel beszélget Tamás Ottó.
Próbálkozásunk, ahogy mondani szokás, több mint kétséges, hiszen ki hinné el, hogy aktív politikusokkal lehet politikamentesen beszélgetni. Már az előkészítő telefonpróbálkozások mutatják, a politikus úgy szólván éjjel-nappal politizál. Idejét szigorúan parcellázza a félközeli cél és a napi tennivaló. Most az MDF-es Jeszenszky Gézával, a Magyar Köztársaság külügyminiszterével kíséreljük meg a köznapi beszélgetést, mert a féle kávéházi csevegésre természetesen gondolunk. Jeszenszky Géza 1941-ben született, nős, két gyermek apja, történelem angol szakot végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán. Dolgozott az Országos Széchenyi Könyvtárban, tanított a Budapesti Közgazdasági Egyetemen és vendégprofesszor volt Santa Barbarában. Alapító tagja az MDF-nek, külügyminisztere a mai kormánynak. Történészként kivált a 19.-20. századi magyar história vonza. Könyvet írt egyebek között Magyarország nemzetközi megítéléséről Nagy-Britanniában.
Mielőtt belefogtunk ebbe a beszélgetésbe, föltettem ennek azt a kérdést, hogy fáradt-e, mert meglehetősen sápadnak látszik. Ez a megszokott fehérsége, vagy pedig most a szokatnál is rohanóbb élettempóban él?
Nem, hát én elég sok időt próbálok a szabad levegőn tölteni, és úgyhogy én nem régen még a hegyekben síztem, úgyhogy tulajdonképpen egy kis színem kell, hogy legyen. És ha minden jól megy, ma délután a kikapcsolódása, úgy tetszik, egy kis családi kirándulás, elmegyünk a húsvét ünnepekre Ausztriába, hegyekbe. Nekem ez a nagy szenvedélyem a sísport, azért viszek magammal némi munkát. Úgyhogy tulajdonképpen nem látom igazán okát, hogy sápat legyek, de hát ez lehet, hogy mit látszott.
Ezek szerint a magyar politikusok, amikor panaszkodnak, hogy a változás időszaka azzal jár, hogy semmire sincsen idejük, ez azt bizonyítja, hogy van, aki nem tud gazdálkodni az idejével. Egyáltalán ön mennyire képes, mennyire tud, és mennyire engedik, hogy az idejét beossza?
Az kétségtelen, hogy rendkívül be van fogva mindenki, aki ma Magyarországon politikával foglalkozik, különösen azért, aki egy minisztérium, nem csak az élén van, de aki kormány munkát végez. Itt lehetne beszélni arról, hogy a parlamentnek is micsoda imponáló teljesítménye van törvényhozás szempontjából, mennyi törvény született. Lehetne beszélni arról, hogy egy minisztérium mindig is ugye ott sok munka folyik, de hát a magyar diplomácia rengeteg érdeklődőt talál, rengeteg látogatóval találkozik, tehát azt nyugodtan mondhatom, idézhetem itt a régi munkatársaimat, hogy a feladatok megsokszorozódtak. Tehát az biztos, hogy aki pihenni akar, aki kényelmes életet akar, annak nem lehet közhivatalt vállalnia, az nem lehet köztisztviselő, és itt nem 8 órás munkaidő van. Én azonban azt hiszem, hogy végül is meg kell őrizni az embernek valamit a saját ideje fölötti szuverenitásból. Tehát nem szabad engedni, hogy az akták, a feladatok teljesen elborítsák az embert. Én szabadságon, a szó klasszikus értelmében egyszer voltam, mióta miniszter vagyok, az is idei karácsony volt, mert a költségvetés szerencsére befejeződött karácsony előtt, úgyhogy karácsony is új év között, amikor a világ legnagyobb része tényleg pihen, vagy családi körben tölti, akkor hát idén volt pár napom, amit én is így tudtam tölteni. Úgyhogy még azt sem mondhatom, hogy én azóta nem voltam szabadságon, hogy miniszter lennék, de mondjuk ezen túlmenően legfeljebb ilyen meghosszabbított hétvégék voltak. Azt tartom azonban nagyon fontosnak, hogy akár a fizikai erőnlét megőrzése szempontjában, mert ez fizikailag is azért eléggé terhelő ez a iram, és a szellemi frissesség megőrzése érdekében is, hogy az embernek legyen módja valami kikapcsolódásra, és lehetőleg az valamiféle fizikai tevékenységgel járjon, tehát én esetemben elsősorban sporttal, én nem volt soha házunk, kertünk, nem kertészkedtem, kapáltam, úgyhogy ez más módon kell biztosítani az embernek az álló képességét. És amikor én miniszter lettem, és elkezdtem egy egész más életet, addig én rengeteget jártam, főként gyalog jártam a városban, lakásommal, egyetem, a könyvtár között, ez egyszerre megszűnt, és oda lettem szegezve egy szépbe autóval jönni, menni, úgyhogy ez egy életmód váltás, ez az egészségnek is nagyon veszélyes, és akkor elhatároztam, hogy azért erre, hogy legalább minden héten vagy legyen egy kis intenzív testmozgás, az ember pulzusa fölmenjen, erre időt kell szakítanom, és ha nem is mondhatom ezt, hogy minden hétvégén ezt sikerült biztosítani, de a törekvés azért nagyjából nem csak egy fönnáll, hanem azért tartom, és eredményes is volt.
Családjában a felmenők között voltak-e olyan emberek, akik racionális életvezetésre szoktatták? Egyáltalán mennyire volt képes eszmérésétől kezdve tudatosan irányítani már a lehetőségekhez képest a sorsát?
Apám föltétlenül egy rendkívül racionális ember volt, és életmódjánál fogva, aki nagyon precíz volt, és a napi feladatait mindenképpen elvégezte, ha kellett, azért nagyon sokáig fönnmaradva. Ez mindenképpen egyfajta példa volt, és egyfajta szoktatás. A másik tényező, ami azt hiszem, hogy egy viszonylag racionális életvitelre késztetett, az, hogy nagyon korán önállóvá váltam. Nem a családi körből kikerülve, mert mindig saját szüleimmel vagy feleségem szülővel laktunk, de hát egyrészt én a saját fejem szerint szerettem berendezni az életemet, és tulajdonképpen ezt hagyták is, mert nem volt mert szükség arra, hogy beleszóljanak. Tehát az első elemitől fogva kiderült, hogy én nem igénylem, sőt nem is fogadom el, hogy mondjuk ellenőrizzék, hogy hogyan tanulok. Tehát az én dolgom volt, nem is, miután elég jó tanuló voltam, ezt hagyták is. De ezen túlmenően tanuláson kívül én magam osztottam a kezdettől fogva az időmet, és ez elégnek bizonyult arra, hogy a tanulás is eredményes legyen, és azért, hogy úgy tűnik kezdetben gyerekkorban a játék, a sport, a társasági élet, a elmélyült olvasás, ezek mind nagyon fontos részét képezték az életemnek, és tehát én már tínédzser koromra föltétlenül egy idejét beosztó ember voltam. Ez persze nem azt jelentette, hogy pontosan méricskélem, mert hát nagyon sok esetben egy jó könyv miatt este későn kezdtem hozzá a halaszthatatlan másnapi tanulási feladatnak, vagy házi feladat megírásának, de úgy globálisan, hogy egész évben azt hiszem, hogy mégiscsak jól gazdálkodtam az időmmel.
És vajon mennyire játszott az ön életében szerepet a véletlen, a szerencse, mindaz, ami megfoghatatlan, kiszámíthatatlan, mennyire engedte azt netán, hogy az események sodorják, vagy mennyire volt képes, ha úgy tetszik, elengedni magát? Mindig a fegyelem irányította, vagy azért tudott jókat nevetni, jól szórakozni a társaságban is, hogy így mondjam, társasági emberré válni?
már fiatal korára gondolok, járt-e egyáltalán olyan körökbe, ahol jókat lehetett táncolni, vagy egyáltalán képes volt-e úgy élni, hogy ne csak a cél lebegjen a szem előtt?
Nagyon sok dolog volt ebben a kérdésben, erre nehéz lesz kimerítően válaszolni, úgyhogy még kérdezzen rá újra, amit kihagytnék a válaszban. Nem voltam semmiképpen soha az az ember, aki kitűz maga elő egy célt, legyen az egy akadémiai karrier, vagy bármilyen más értelemben karrier, vagy akár csak a öncélú tudás. Tehát bizonyos szempontból valóban az események alakulása hozta, hogy merre mentem. Egy dolog az világos volt kezdettől fogva, hogy engem a történelem és azon belül is a politikai történelem, a politika történelem rendkívül érdekel. Alig, hogy megtanultam olvasni, végigolvastam egy nagy vastag Millenniumra kiadott 4 kötetes Magyarország történelmet, és ez hobbi is volt, ez nem azt jelentette, hogy én akkor tudatosan elkezdtem volna a történészi pályára készülni, talán még inkább azt mondhatom, hogy a tanári pálya fogott meg, és nem mindig azt mondom, hogy nem minden pillanatban akartam tanár lenni, de úgy általában végül is mindenképpen a tudomány és a oktatás, a tudás átadása, ez volt a célom. Nagyon korán vállaltam korrepetálást általános iskolás koromban, már pénzkereset céljából is, de tulajdonképpen szívesen is csináltam. Amúgy is mindig kérték a segítségemet a diáktársaim, úgyhogy ilyen értelemben is nagyon nagy fiatal koromban már nagy rutinom lett a tudás átadásában. Ezzel együtt én mindenképpen szerettem az életet élni, és a sokoldalúság, a sokoldalú tevékenység az hozzátartozik. Tehát soha nem voltam az a mintatanuló, aki csak a tanulással foglalkozik, és valóban a barátság az rendkívül fontos volt nekem. Én a Tabánban nőttem fel, és az azt jelentette, hogy minden délután osztálytársaimmal, barátaimmal ott rohangáltunk, játszottunk, sportoltunk, indiánok voltunk. Tehát 41-ben születtem, hát a késő 40-es évek, 50-es évek nagyon nehéz időszakát, ugyanakkor nagyon jó környezetben hozzám passzoló, hozzám hasonlóan gondolkodó és hasonló neveltetésű hátterű barátok között töltöttem. És hát később, amikor az ember a női nem iránt kezd érdeklődni, ami időben ugye nem volt koedukáció, és éppen ezért a lányokat borzasztóan tiszteltük, fölnéztünk rá, egyfajta misztikum volt, és ugyanakkor az 50-es évek derekán még élt az a szokás, hogy részben családismerősség, ismeretségek alapján, vagy tánciskolai kapcsolatok alapján kialakultak ilyen társaságok, ahol nem csupán táncoltunk, beszélgettünk is, és a tánc is régen nem azt jelentette, hogy az erős hangtól nem hallják egymást, hanem az egy érintkezés, barátkozás, ismerkedési forma volt, úgyhogy ez fontos eleme volt az életemnek, és ebből alakult ki, ugye a 20-as éveim elejére, az intellektuális társaság és a társalgás. Nagyon fontos volt egy korai baráti kör, amely nagyon tudatosan azzal a célra jött létre, hogy most mondja, önművelődés, de hogy a világ és a magyarság nagy kérdéseit magunk fedezzük föl magunknak, némileg meg is szervezve, programszerűen hetente találkozva. Ebben fiúk, lányok is voltak, tehát azért ez a fontos volt, hogy ne egynemű legyen, ez nem szerzeteseknek a társasága volt. Majd pedig életem egy valamely későbbi szakaszában, ugye 20-as éveim végén, 30-as éveim elején tudatosan létrehoztunk volt kollégáimmal, barátaimmal egy politikai kaszinónak is nevezhető kört, ahol viszont nagyon tudatosan elemeztük a minket körülbelül világot. ez egy, nem azt mondom, hogy a kormány, átalakítása vagy hatalom átvételre készültünk, de úgy adódott, hogy ennek a körnek igen sok tagja a mai politikai élet vezető reprezentánsa, vagy a diplomáciai életben, vagy itthon a politikában. Ez a kör előkészített bennünket arra, amilyet az elkövetkezését, eljövetelét tudtuk, de nem vártuk igazán biztonsággal, legalábbis nem a saját életünkben.
Volt egy időszak, éppen az ön fiatalságának az idejére esett, amikor itt azt sugallták, hogy az emberek válasszanak maguknak, nagyon idézőjelbe teszem, példaképeket. Ugyanakkor a valódi mintaadó személyiségekről, amelyeket az emberek önmaguknak, részint sorsuknál fogva, részint érdeklődésükből következően, részint pedig gondolkodásuk irányából következően választottak, nem igen szerepeltek semmiféle hivatalos listán. Vajon önnek mennyire voltak ilyen mintaadó személyiségei az elevenek és a holtak között?
Valóban én is emlékszem ezekre a feladatokra, akkori újságokban, pályázatokra, példaképválasztásra. Emlékszem egy pályázatra, hogy az a hajtás nyerte meg az úttörőknél a példakép pályázatot, aki Rákosi Mátyást választotta a példaképéül. Úgyhogy nagyon korán valóban ki is alakult bennem egyfajta averzió, ilyen ellenszem az ilyen szervezett példaképekkel szemben, pláne miután a minket körülvevő közeg valóban nagyon hangsúlyozottan ezeket a elevetül idegen szovjet és magyar kommunista példákat tárt elé, akik még esetleg, hogyha esetleg lett is volna bennük valami érték, akkor is már visszatettést keltettek az egész körülmény közepette. Ugyanakkor az alternatív példaképek azok ott voltak. Én rengeteget olvastam, és a könyveim hősei, szereplői, azon kívül hát a történelemben megismert személyiségek, ezek jelentették számomra, ha nem is feltétlenül a példaképet, de mindenképpen cselekvési vezérfonalat és egyfajta ideátikust. Tehát Jókai hősei, Jules Verne vagy Verne Gyula, akinek minden könyvét végigolvastam, vagy majdnem mindent, ami hozzáférhető volt. Említettem az indiánokat, tehát sokszor ezek idealizált hősök, mindenképpen 19. századi romantikus, de mindenképpen nemes célokért hevülő hősök. Ezek jelentettek számomra jellemformáló példát, és azért hát az engem körülvevő valóság. A 50-es években nőttem fel, a kommunizmus legszörnyűbb korszakában, és a forradalomban, és a megtorlásban. Úgyhogy akik ezekben az időkben helyt tudtak állni, és a magyar társadalom döntő mértékben helyt állt ebben, elviselték a kitelepítéseket, saját családom, a közvetlen családom megmenekültettől, de mi is becsomagolva éltünk az 50-es évek elején. De rokonságomban természetesen többekkel is elért ez a sors. Akkor most nem akarom most nem patetikus lenni, hogy az 56-os hősök, de hát én nagyon sok mindenek tanulja voltam, és azt tett tulajdonképpen az érlelt meg. És hát ez igazán alkalmas volt arra, hogy az embernek ideálokat és nem múlt századi idealizált hősöket, hanem húsvér embereket állítson elénk. Azután azok az emberek, akik valóban mártír sorsot szenvedtek el, akár 56 után, vagy pedig hát a magyar történelemben elég sok más mártír volt. A magyar messiások, azok az ideálok, amiket a nagy magyar költők vetítettek felénk, amiket a irodalom és a történelemtanítás minden gyengé ellenére, vagy a jó tanárok révén, vagy a saját olvasmányaink révén, a szöveggyűjtemény révén elég vetített. Ez számomra meghatározó volt, és ezt tett magyarrá, európaivá, humanistává.
Amikor önt miniszterré kinevezték, sokan szemére vetették azt, hogy néha tétován egy kicsit bizonytalanul fogalmaz. Megvallom, én személy szerint nem haragszom azokra a politikusokra, akiket esendőtségen csípek rajta. A kérdésem nem is erre vonatkozik, hanem arra, hogy az ön életében a kételj és a bizonyosság hogyan váltotta egymást. Mennyire foglalkozik számvetéssel, azzal, hogy elvégezte, el tudja elvégezni a dolgát, nem is annyira politikusként, hanem emberként.
Aki gondolkodó ember értelmiségi, és aki éppen az említett hagyományokon nőtt fel, az soha nem lehet magában teljesen biztos. A Szokrátesz mondta, csak azt tudom, hogy nem tudok semmit. És Arany János az örök kételyről, a métely az örök kételyről beszélt. Természetesen az ember nap mint nap, különösen, hogyha a felelős pozícióban van, föl kell tegye magának a kérdést, hogy jól választotta, a leghelyesebb döntést hozta-e. De erre is van egy válaszom természetesen, hogy mindig a lelkiismeretemnek és hitem szerint a magyar nemzet érdekeknek megfelelően döntöttem, és én azt hiszem, hogy egészében véve az elmúlt három év döntései, mutatikai döntései jók voltak. Részletkérdésekben biztos, hogy magam is látok olyat, amit másképp lehetett volna tenni, de az alapirányvonal, amit nem is kizárólag én alakítottam természetesen ki, az jó volt, és azt hiszem, hogy az eszközöket is jól választottuk meg. A fogalmazási bizonytalanság az más kérdés, annak ellenére, hogy én tanár vagyok, és hozzá szoktam a beszédhez, az előadáshoz, soha nem volt bennem közel színészi hajlam, és a politikai show műsor, egyáltalán a közéleti szereplésnek a nyilvános része, az igényelne egyfajta ilyesmit, amit talán valahol a rutin, a megszokás pótolhat, de ez biztos, hogy nagyon zavart engem, különösen a kamera, és különösen az, amikor nem egy ilyen beszélgetésben van módon kifejteni akár egy kérdésről a véleményemet, hanem amikor egy-két percben kellene választani egy kérdésre, maradandóan is megfogalmazni. Én alapjában véve egy író típus vagyok, mert az egész életem elsősorban írásban nyilvánult meg, tehát a történészi munka az olvasáson túl, a kutatáson túl az írás jelenti. Azt hiszem, hogy a tehetségemben is inkább az írásbeli tehetség a erős, és nem a szóbeli. Természetesen az embernek meg kell szoknia azt, amit azt hiszem, hogy nem is fogok, hogy rögtönözve beszédet tartani, és néha ezek jobbak, mint amikor az ember fölkészül, de minden esetre én azt hiszem, hogy ami esetleg bizonytalanságot bárki észlelt bennem, az nem belső bizonytalanságból ered, hanem az inkább a kommunikáció és annak bizonyos műfajainak a megnyom szokásából, vagy egyszerűen attól, hogy egy eleve beszédettséget éreztem, különösen mondom akkor, amikor az ember úgy érzi, hogy felelősség van rajta, és most sokan figyelik, ráadásul az ember azt érzi, hogy nem feltétlenül jó indulatlan figyelik.
Amikor önt megláttam, miután eddig nem találkoztunk személyesen, meglepett, hogy milyen magas, és megfigyeltem azt, hogy inkább a szolid elegancia jellemzi, mint sem egy ilyen Schneidig úriember benyomását kelteni. Azt szokták mondani közhelye, hogy minden ember 30 esztendős kora után felelős a saját arcáért. Vajon az ön külső képe, ahogyan megjelenik a nyilvánosság előtt, mennyire függ öntől, mennyire függ másoktól? Bizonyára sokan megkérdezik, hogy miért éppen ilyen szakállt hord például, vagy én miért ilyen gyakkendőt. Egyáltalán mennyire kell önnek személyesen ezzel törődnie, és mennyire avatkoznak ebbe bele mások?
Én a külsőségeknél mindig többre becsültem a belső dolgokat, a tartalmat, és az emberek megjelenését azt mindig így úgy szemléltem, hogy bizonyos konvencióknak meg kell felelni, ugyanakkor nem helyeztem soha nagy súlyt az öltözködésre. Tehát a polgárkukkasztáson, hát legfeljebb az ember tínézser korában, vagy erre akkor érez készséget, de tulajdonképpen én azt hiszem alapjában véve azért is öltözöm úgy, ahogy öltözöm, mert mondjuk amikor még nem voltam miniszter, akkor is kényelmesen megtaláltam azt, hogy egy öltönyt hordjak és nyakkendőt kössek, mint sem, hogy egy ilyen divatos áll anyagsággal, pulóverrel, vagy mit tudom én, csekikben járjak. Én azt örököltem, hogy olyankorban nőttem föl, amikor tényleg a tanár, ha nagyon szerényen is öltözött, és nagyon kevés ruhája is volt, de az én tanáraim is nagyon sok férfi tanárom volt, azok mindig öltönyben, nyakkendőben jártak. Ez akár tudatalatt is befolyásolt engem, és nem vettem föl azt a szokást, ami egy időben aztán olyan körökben is, ahol én megfordultam, szokás volt, hogy nappal mondjuk konvencionálisan öltöznek az emberek, és este a társaság életre, hogy úgy mondjam, levetkőznek, vagy legalábbis hát lezserebb öltözékbe jelennek. Meg ez egy olyan divat volt, amivel én nem azonosultam. Egyébként pedig hát reggel által magam választok ki, hogy milyen nyakkendőt veszek, de ezekben azért a feleségem véleményére föltétlenül adok, és hát ő nagyon sült helyez arra, hogy a megjelenésem elfogadható legyen, és hogy passzoljon king nyakkendő öltöny, mint én, mert említettem, én ezekkel nem csak, hogy ezeknek nem tulajdonítottam se olyan nagy jelentőséget, de talán nem is volt igazán hajlamom, hogy ezekben legyen nagyon határozott véleményem, tehát a jó tanácsot ilyen szempontból szívesen fogadtam, és ez kellemes és kényelmes állapot.
És most, hogy sízésre készül, milyen ruházatot ölt, és merre felé fogja magát jól érezni remélhetőleg?
Hát a sízésben nem ismerek tréfát, úgyhogy abban én választom meg a öltözéket, felszerelést, és abban is a praktikum számít. Tehát a síterepen ott nem az a számít, hogy egy csicsás, vagy feltűnő felszerelés, de hát az számít, hogy fogja az ember lábát a létakötés, úgyhogy ez egy más világ, ez számomra feltétlenül a kikapcsolódás jelleg, a természetet jelenti, az egészséget jelenti, és nem utolsó sorban a családi együttlétet jelenti, úgyhogy ott mondjuk nem az a fontos, hogy egy sűrűn váltsam a divatos felszerelést, sírészeket, hanem az a sí az cipő engedelmeskedjen az akaratomnak.
A Szabad Európa Rádió 1993. április 18-án sugárzott műsorát hallották. Jeszenszky Géza akkor hivatalban lévő külügyminiszterrel beszélgetett Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.